Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klava Erihárd. Az Aréna ma esti vendége Bühm András, az Országgyűlés és a Fővárosi Közgyűlés Szabaddemokrata képviselője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a témánk a főváros aktuális ügyei, mi mással is kezdhetnénk, mint a BKV-val, hiszen ugye ma is volt a BKV ügyet vizsgáló bizottság előtt több meghallgatás is. És Demszki Gábor főpolgármester most is, illetve a hétel és sajtótájékoztatóján is ugye gyakorlatilag azt mondta, hogyha sommásan össze kellene foglalni, hogy ő nem tudott ezekről az ügyekről, nem volt ezükben képben, de hát hogyan lehetséges ez, hiszen mégiscsak a főváros legnagyobb cégéről beszélünk?
Hát ugye persze nagyon nehéz egy olyan kérdésre válaszolni, amiben az szerepel, hogy ezek az ügyek, tehát kénytelen vagyok, ha szabad elmondani ennek a dolognak a működését, hogy mennyire elképzelhető az, hogy a főpolgármester nem tudott valóban ezekről az ügyekről. Tehát a BKV az egy hatalmas vállalat, rengeteg dolgozóval és rengeteg problémával. Szerintem, ugye én is sokat gondolkodom éppen a történtek miatt a helyzeten, az igazi gondot az okozza, hogy ez egy gazdasági társaság formájában működő, lényegében szocialista nagyvállalat. És kettős problémával. Tehát egyfelől szocialista nagyvállalat gyakorlatával, másfelől hiányzik az a vezetői rend, ami egy szocialista nagyvállalatnál megvolt. Ehelyett létrejött egy gazdasági társaság, ahol ugye nagyon komoly jogszabályok szabályozzák, hogy a társaság az, hát arról szó sincs, hogy a piac szabályai szerint működik egy BKV, de maga a működés rendje, a jogszabályok szabályozzák azt, hogy szemben a szocialista nagyvállalattal lehet telefonon utasítani, fölemeli valaki a telefont és utasít. Itt más szabályok vannak, más szabályok kellenek, hogy legyenek. Ugye itt is van egy vezérigazgató számos helyettesével, egy nagyon magasan képzett erős menedzsmenttel. A GT, tehát a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint föláll egy felügyelőbizottság, akinek a felügyelet, az ellenőrzés a dolga, és van egy igazgatóság, aki praktikusan a tulajdonosi jogokat képviseli, a tulajdonos érdekében hozza meg a legfontosabb döntéseket, és e fölött van maga a tulajdonos, aki egy politikai testület, és ezen kívül, tehát szemben a korábban megismert gyakorlattal, és abszolút szemben a gazdasági társaságokról szóló törvény szemléletével, van a háttérben a politika maga. Tehát van főpolgármester, vannak helyettesei, van közgyűlés, vannak bizottságok, és ebben az egész történetben a szemlélet olyan, hogy nem nyomon követhető. Tehát egyfelől tilos lenne, igazából a bajok egy része ebből származik, úgynevezett kézi vezérléssel belenyúlni egy ilyen társaságnak az életébe. De hát a politika nagy hatalom, tehát hogyha egy magas beosztású politikus kér valamit, mondjuk nyomatékosan kér valamit, hogy hajtsanak végre, félreértésre, most nem bűncselekményekről beszélek, bármiről, bármilyen gazdasági tevékenységről, akkor az részint szabálytalan, ez semmilyen szabálynak nem felel meg. Másfelől azért a menedzsment a saját jól felfogott érdekében meg fogja gondolni, hogy azt mondja-e, hogy nem, mondjuk egy főpolgármester helyettesnek visszaszóljon, hogy én ezt nem hajtom végre. Ugye, mert hátul ott van a politika maga hatalmával. Tehát ez a vegyes történet, ez tarthatatlan, hosszú ideje tarthatatlan már. Ez magában rejti nem most tárgyalt ügyeket, hanem a működőképességét, magát veszélyezteti, azért, mert a felelősségi viszonyok nem határolhatók el jól egymástól.
Mióta ilyen ez a helyzet? Ezt ugye azért kérdezem, mert 20 évvel vagyunk, valamivel több mint 20 évvel rendszerváltozás után, ugye azt, hogy a BKV-nak vannak különböző problémái, ezt kezdettől fogva lehet gyakorlatilag tudni. És én értem persze, hogy ez egy szocialista nagyvállalatként működik, miközben a gazdasági törvény, ugye a GT szabályozza a működését, és nyilván ez egy bonyolult mátrix valóban, de hát mégiscsak van egy tulajdonos. Tehát azért, hogy a cég hogy működik, végső soron mégiscsak a tulajdonos felel. Folyamatosan így működött? Tehát folyamatosan ez a különböző erőterek hatottak a BKV-ra az elmúlt 20 évben?
Én nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk nem menne abba az irányba. Itt van egy kettősség. Tehát vannak napi problémák, bűncselekmény gyanúja is egy csomó erkölcsileg vállalhatatlan dolog, és van a BKV, mint nagyvállalati probléma. Tehát ezt a kettősséget nem lenne jó, ha összekevernénk, mert nem oldunk meg vele semmit, és nem is lenne igaz. Tehát amikor talán 93-ban alakult át vállalatból részvénytársasággal a BKV, attól kezdve ez az irányítási metódus működött. Tulajdonképpen a féket azt jelenti, hogy a politika tud-e uralkodni magán, tehát akár a gyorsaság miatt, tehát rapid döntéseket igényel, vagy bármely más okból erőt vesz magán, és azt mondja, hogy betartja azt a rendet, amit a gazdasági társaságokról szóló törvény megkíván egyfelől, másfelől pedig rábízza a menedzsmentre, akinek megvan a maga felelőssége, hogy vigye az ügyeket. Ha a történet itt megtörik, tehát a kézi vezérlés, a telefon beleszól, a különböző kívánságoknak a gyors előadása, akkor onnantól kezdve komoly zavarok lehetnek. A ennél lényegesebb kérdés, ugye gondolom beszélünk a BKV pénzügyi helyzetéről, ez az alapgond. Tehát azt tudomásul kell venni sajnos, hogy a BKV finanszírozása nincs megoldva. Ezen nem segítenek a különböző állami injekciók, aminélkül a dolog megállna, hanem itt egy nagyon radikális átalakításra van szükség.
De ugye ez is egy régi történet, bocsásson meg, tehát a BKV finanszírozása, ha én jól tudom, akkor nem egy éve vagy két éve nincs megoldva, hanem úgy általában nincs megoldva, amióta a BKV létezik.
Folyamatosan olyannyira, hogy jó megközelítéssel mondhatjuk azt, hogy most már talán 50%-ot meghaladóan jön be a bevétel a költségeinek. Tehát szükségszerű az, hogy hiány keletkezzen, tehát működésében hiány legyen, hiszen a költségeinek az 50%-a nincs lefedezve. Van még egy komoly probléma, és ezt is ma látjuk igazán, hogy mennyire nagy probléma, hogy nem normatív az a szabályozás sem, hogy a mindenkori kormány, tehát az állam mennyivel járul hozzá a BKV működéséhez. És ez azért probléma, azt gondolom, hogy súlyos probléma, hogy évről évre politikai alkuk döntik azt el, hogy az évben az állami költségvetés mennyi száll a BKV finanszírozására. Ezen felül jön a főváros saját része, ami a főváros ismert saját anyagi helyzetében is nagyon feszes, nagyon vékonyka. Tehát azt felrúni, hogy évről évre nő a hiány, vagy nem tűnik el a hiány, hát azt el lehet mondani, de ez egy képtelenség, nem lehet a hiányt ledolgozni, tehát valószínűleg csak arról az oldalról lehet megközelíteni, hogy a költségeket kell lefaragni, aminek az egyik útja a radikális átalakítása a BKV-nak. Jelzem, Kocsis István vezérigazgatónak volt egy ilyen javaslata, ami tulajdonképpen szétszabdalná a céget, lenne egy megrendelő szervezet, és lenne egy szolgáltató. Ez különböző okokból megtört a fővárosi vezetésen, elsősorban a felügyelő főpolgármester helyettesen az én tudomásom szerint, de biztos, hogy valami ilyen irányba kell elindulni. Ha tegyek annyit hozzá, ugye a BKV maga híres a sztrájkokról is. A BKV-nál lefolytatott sztrájk az mindig veszélyes, mert ezt a budapestiek, a polgárok közvetlenül érzik. De hát ki kell mondani, hogyha van egy radikális átalakítás azért, hogy a költségeket csökkentjük, akkor annak nincs más útja sok más mellett, mint hogy el kell bocsájtani embereket. Nyilván elsősorban az adminisztratív oldalról, ez se biztos, de hát ez egy csomó súlyos hátrányt okoz embereknek, akik ott dolgoznak. Na de szóval nem lehet egyszerre jót is tenni, annélkül, hogy ennek az árnyoldalét ne viseljék. Tehát én azt gondolom, hogy az út, beszélhetünk minden felszíni problémáról, de az út mindenképpen a radikális átalakítás egyfelől, másfelől az állami finanszírozásnak a normatív átétele, tehát tudni lehessen januárban, hogy a következő év januárban vagy februárban mennyi remélhető az állami költségvetéstől, és azt ne politikai alkuk döntsék el.
Hogyha egyszer a BKV-nak közismerten valóban ennyire nehéz a helyzete, akkor vajon nem lett volna az elvárható, hogy betartja természetesen a gazdasági társaságokra vonatkozó összes szabályt, és hát nyilván ugye a kézi vezérlést mellőzve, ugye ez nem is lehetséges. De nem lett volna esetleg az elvárható, hogy a közgyűlés, vagy a közgyűlésnek a különböző szervei mégiscsak szigorúban ellenőrizzék a társaságot? Itt arra gondolok, hogy maga a főpolgármester úr mondta azt hiszem a mai meghallgatásán, hogy abban mindenképpen hibá hogy hagyta azt, hogy ne a közgyűlésben szülessenek meg a fontos döntések, hanem bizottságok döntsenek ezekről az ügyekről.
Hát igazából ennek az ügynek is van egy története, és itt most nem csak pénzügyi dolgokról, hanem személyi kérdésekről is kell beszélnünk. A története az, hogy 2006-ig a személyi kérdések és a fontos gazdasági kérdések a közgyűlésben dőltek el, beszéljünk most a BKV-ről. Személykérdések azok ugye, hogy ki legyen a vezérigazgató, meg ki kerüljön a felügyelőbizottságba, ki az igazgatóságba, stb. 2006-ban született egy ötlet, ami arról szólt, hogy már csak egy fős a koalíció többsége, ez egy macerás dolog a közgyűlésben biztosítani a többséget, tehát jöjjön létre egy szupergazdasági bizottság, ahova ezeket a jogokat a közgyűléstől elviszik.
Ez egy politikai ötlet volt, ha jól sejtem.
Hát egy praktikus politikai
praktikus ötlet. Politikai ötlet.
Tehát ebben a szupergazdasági bizottságban már nem csak egy fő többsége volt a koalíciónak, hanem biztos többsége volt, és ettől kezdve a fontos gazdasági döntések, tehát ami egyáltalán amúgy közgyűlési hatáskörbe tartozik, és nem magán a DKV-n belül, azért ez egy kisebb területe a gazdasági döntéseknek, ott születtek meg, és a személyügyek is ott dőltek el. Zárójelben mondom, hogy én ennek nagy ellenzője voltam ennek a megoldásnak, de ez most mindegy, lényeg az, hogy ez történt, és aztán hát az is ismert a történetből, aki ezt figyelemmel kíséri, hogy néhányan aztán néhány év elteltével eljutottunk el arra, hogy közösen megváltoztassuk ezt a döntést, ugye ez többség kellett. Ezt a főpolgármester úr időben fölismerte, és ő maga is ezt a megoldást támogatta, és hát ezek szerint valamelyik sajtótájékoztatóján én is olvastam, hogy ezt hibásnak nevezte, ezt a korábbi döntést. Én is hibásnak tartottam. De ebből sem következik az, amiről ma az újságok írnak. Ez csak egy, én azt gondolom, hogy egy téves, egy nem demokratikus, nem jó döntés volt, tehát a praktikum oltárán feláldoztuk az átláthatóságot.
Túl azon, vagy attól eltekintve, hogy voltak, akik önnel együtt már esetleg akkor ellenezték ezt a döntést, mikor volt az nyilvánvaló, vagy mi volt az első jele, hogy ez nem egy jó megoldás? Hiszen gondolom nem az elmúlt évben, amikor a BKV-nál történt visszaélések, a rendőrséghez kerültek. Tehát mi volt az első jel, hogy nem jó van ez így?
Tudja, az a nehéz, hogy minden kérdéshez hozzá kell tennem azt, hogy a tiltakozásom, meg a mi fellépésünk nem a BKV-nál történt bűncselekmények gyanúja miatt keletkezett. Tehát én azt komolyan gondolom, hogy az átláthatóságnak ártott, a demokrácia szabályainak ártott, hogy nem a közgyűlés előtt, nyilvánosság előtt kerültek eldöntésre bizonyos ügyek. Talán érthetőbb a hallgatók számára is, hogyha személyügyekről beszélek. Tehát az, hogy a budapesti nagy közmű cégek élére nem csak a BKV-ról van szó, ki kerüljön, ki legyen a vezérigazgató, hát azért az fontos budapesti kérdés. Én azt gondoltam, gondolom ma is, és most már ez a helyzet alakult ki, hogy az úgy helyes, hogyha nyilvánosan a közgyűlés előtt a sajtó jelenlétében folyik ennek a vitája, hogy ki vagy kik pályáztak, milyen előnyeik, milyen hátrányaik vannak. És ehelyett ez ebben a szupergazdasági bizottságban dőlt el, majd minden esetben, véletlenül a BKV első vezérigazgatójába Botond után az még közgyűlési döntés volt, és azután került át a szuperbizottsághoz az ezzel kapcsolatos hatáskör, és a dolognak van még egy veszélye. És én ezt próbáltam mondogatni, hogy segít a kézi vezérlésnek az én felfogásom szerint ez a közgyűlési hatáskörből való kivitel. Tudnék, nem csak arról van szó, hogy egy vezérigazgatót kineveznek, vagy nem neveznek ki, hanem arról is szó van, hogy felmentenek, vagy nem mentenek föl. Na most, hogyha egy vezérigazgató tudja azt, hogy egy egyértelműen kiszámítható erővel rendelkező gazdasági bizottság mondjuk a sajtó jelenléte nélkül tud arról dönteni, hogy őt fölmentik, és erre volt példa a budapesti közműcég esetében, az másképp gondolkodhat. Tehát másképp alkalmazkodik a kézi vezérléshez, gondolom ez érthető, mint hogyha egy közgyűlés nagy nyilvánosság előtt a sajtó jelenlétében kell azt megvéden ezt az álláspontot, hogy ezt a vezérigazgatót cseréljük ki másra. És én ezt súlyos veszélynek tartom, mert ez valóban az emberi alkalmazkodó képességet hát fölerősíti a kézi vezérlés irányába.
Milyen jelei voltak ennek a kézi vezérlésnek? Ugye ez egy visszatérő formula ebben a beszélgetésben is, és egyébként a BKV-val kapcsolatos beszámolóknál.
A kézi azért kerül ebben a beszélgetésben is elő, mert a, hát majdnem azt mondtam, szégyelném magam, hogy a sajnálatos események, tehát ez törölve, tehát mindaz, amiről mostanában a sajtó ír, Hát ott átsüt ezen a mai meghallgatáson is ez volt a fő téma, hogy a kézi vezérlés. Tehát azt kell megérteni, hogy a közgyűlés tagjainak a nagyon nagy többsége nem tudja, mert nem tudhatja, hogy a BKV-nál milyen módon mennek a dolgok. Tehát a közgyűlés minden tagja szembesül egy pénzügyi helyzettel, egy likviditási gonddal, egy politikai alkuval, meg folyamatosan a BKV-t érintő kritikákkal, de hogy az operatív módon, a gyakorlatban mi folyik a BKV-nál, ezt a közgyűlés nagy része nem tudja és nem tudhatja. Ugye most hallunk arról, különböző beszélgetésekből, sajtónyilatkozatokból, hogy sűrű beavatkozás volt, olyan típusú beavatkozás, ami nem helyes, ezzel kezdtük a beszélgetést, és erre utalt ma Demszky Gábor főpolgármester is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy erre nem tudok válaszolni, hogy milyen jelei voltak, mert nem voltunk napi kapcsolatban a BKV-nál.
De voltak jelei? Te tapasztalták a közgyűlésnek a tagjai általában azért tudtak arról, vagy valahogy érzékelték, hogy itt
Nem tudhatták, tehát a gazdasági bizottság, ez a szuperbizottság tagjai esetleg tudhatták. A BKV-n belül ott lévő dolgozók még valószínűbb, hogy tudhatták, de hát mi nem szembesültünk azzal a történettel, hogy milyen kérés kívánság hangzik el telefonon, vagy egy közvetítő révén. Tehát ez a szisztéma, ez egyrészt erre nem volt alkalmas, másrészt azt meg kell érteni, hogy, és ez megint csúnyán fog hangzani, de hát ugye abban maradtunk kezdés előtt, hogy őszintén próbálunk beszélni egymással, hogy a BKV gondjaihoz, akár pénzügyi gondjaihoz képest ezek az ügyek eltörpülnek akkor is, hogyha ez erkölcsileg vállalhatatlan, hogyha ez egy súlyos morális pofon annak a politikának, aminek én is tagja vagyok, meg a fővárosnak. Tehát ezt én mind elfogadom. De a BKV anyagi helyzetéhez, likviditási gondjaihoz képest ez nagyságrendekkel kis. Ez egy más típusú probléma. Tehát, hogyha ez igaz, amik itt le vannak írva a sajtóban, akkor ott valóban nyomozni kell és büntetni kell, de egyik esetben se, akár igaz, akár nem igaz, a világon semmi kihatása a BKV mai gazdasági helyzetére nincs, vagy csak minimális módon.
Maradjunk még egy pár gondolat erejéig azért itt a BKV-nál, a BKV vezetési, vagy a BKV-nál történt gazdasági visszaélések gyanújánál egy picikét. Ugye nyilván felmerülhet az a hallgatókban, a fővárosi polgárokban, hogy ahogyan ön is mondta, hogy a BKV-nak van egy felügyelőbizottsága. Ugye a nevében is benne van, hogy felügyeli nyilván a BKV-nak a működését. A bizottságnak csak kellett azt tapasztalni, vagy csak kellett, hogy érzékelje azt, hogy a BKV-nál nem megy minden jól. Egyrészt nyilván az üzleti ügyeket nyilván érzékelte, de a kézivezérésnek a jeleit ők sem tapasztalták?
Hát a felügyelő bizottság akkor érzékeli ezeknek a jeleit, hogyha mondjuk a vezérigazgató vagy a menedzsmentnek valamelyik tagja mondjuk így egyszerűen panasszal fordul a felügyelő bizottsághoz. Hát másként nem. Tehát a felügyelő bizottság tagjai, a dolgozói felügyelő bizottsági tagok kivételével nem töltik ott az életüket, nem ott dolgoznak. Ők készen kapnak anyagokat az igazgatóságtól és a menedzsmenttől, amit megtárgyalnak és elmondják a véleményüket róla. Tehát ez a ha kézi vezérlés, ha nem, pláne, hogyha esetleg bűnös ügyekben történő kézi vezérlés, az csak véletlenül juthat el a felügyelőbizottsághoz, és a felügyelőbizottságnak megvan a maga az igazgatósági előterjesztéseket. Véleményezi a mérlegbeszámolót, az üzleti tervet. Ezzel, ebben a történetben még véletlenül sem kerülhet elő, hogy XY telefonon utasította Z-t valamire, és arról mondjon véleményt a felügyelőbizottság. A dolognak a szelleme nem jó, tehát az, mivel az elején kezdtem mondani, hogy ez a zavaros szerkezet, ahol nincs igazi számon kérhetőség, nem pontosan magyarázható, determinálható félelmek és ijegységek is működhetnek. A politikának a maga tagoltsága és jelenléte ebben az egész helyzetben, a gazdasági társaság nem GT szerinti működése, legalábbis a valódi értelemben nem vagy való működése, ez egy olyan katyvasz, egy olyan összevisszaságot eredményezhet, ahol csak véletlenül lehet találkozni, ez nekem meggyőződésem, véletlenül lehet találkozni azzal, hogy itt visszaélés van, vagy tudomásul nem vehető dolgok történnek.
Tehát azt mondja, hogy a rendszernek a rendszerből fakadóan önmagában a rendszer úgy állt össze, a jogi szabályozás, a fővárosi közgyűlésnek a működési rendje, a különböző jogszabályi keretek miatt, hogy ez csak akkor kerülhetett felszínre, ezek a visszaélések csak akkor kerülhetek felszínre, hogyha történetesen jut egy olyan vezérigazgató, aki felismerte ezeket, és elkezdte ezeket az ügyeket felderíteni?
Ez történt, mint tudjuk, tehát jött Kocsis István, és elkezdte ezeket az ügyeket a saját belső ellenérzésével felderíteni, és megtenni azokat a lépéseket, amiket meg kellett tennie.
És jól van ez így? Ez nyilván jogilag abszolút értékelhetetlen kérdés, de jól van az így, hogy van egy fővárosi cég, amelyiknek végső soron tulajdonosai a fővárosi választópolgárok, ők nyilván az ellenőrzésüket a közgyűlésen keresztül, a közgyűlési bizottságon keresztül gyakorolják. Hogy ez működheti? Tehát ha mondjuk Kocsis István nem jön, akkor lehet, hogy még évekig ez ízelgat volna a BKV-nál?
Erre csak azt tudom mondani, és ezt azt hiszem, hogy minden ilyen bűncselekmény gyanúja esetén talán igaz, amit most mondok, hogy ez részint politikai kultúra kérdése, részint az ott lévő emberek moráljának a kérdése.
Mármint a BKV-nál, vagy a vállalatoknál?
Hát, vagy a fővárosi közgyűlésnél akár, vagy a fővárosi önkormányzatnál, ugye hát ez egy elég komplex történet. Tehát nincs olyan tökéletes rendszer, amibe nem lehet részt ütni szándékosan, vagy gondatlanul. Ha mi politikai kultúránk olyan lenne, és nem csak emiatt, nem olyan ezer ok miatt, ami egy másik beszélgetéseknek lehet a témája, hogy bizonyos szereplők nem mérik fel, hogy micsoda politikai károkat képesek okozni. Hogy gazdasági szereplők nem gondolják azt végig, hogy minek mi lehet a következménye. Tehát politikai kár alatt értjük azt, vagy értem azt, hogy egyfelől vannak a delegáló pártok, és különösen azok a választók, akik oda küldték a képviselőket, tehát ő nekik ezt elmagyarázni, hogy elszámolási kötelezettség van legalábbis politikailag, és én azt gondolom, hogy ez talán most meg fog történni. Tehát amíg ez a szellemiség nem lesz általános, amíg ez a politikai kultúra fog dúlni, hogy egy kampány időszakon, de most már a javában benne vagyunk, megelőzően is, hát hihetetlen módon tárgyalnak egymással a politikai erők, vagy nem tárgyalnak, és amíg a vállalat gazdálkodásában nem jelenik meg az a tudat, hogy felelős vagyok, tehát magának a felelősségnek a tudata, a számonkérhetőségnek a tudata, tehát ne akkor attól kelljen félni, hogy a politikai hatalmasság az nekem ártani tud, hanem attól kelljen félni, hogy a jogszabálynak a be nem tartása az következményekkel jár, de én megkapom azt a védelmet a politikai hatalmassággal szemben is, magától a jogtól, a körülményektől, a politikai kultúrától, ami nekem kijár, amiért én egyenesen próbálhatom tartani a gerincemet. Nem tartunk még itt. Tehát ez az egészből csak annyi az érdekes, azt gondolom, hogy nem a szabályozás a rossz, nincs tökéletes szabályozás.
Rövidesen innen folytatódik az Aréna Bőmandrással, a fővárosi közgyűlés és az országgyűlés szabaddemokrata képviselőjével. Tartsanak velünk továbbra is!